Második fejezet. Az egri vártól északkeletnek áll egy magas hegy, az Eged. Voltak éppen Szent Egid, vagy Szent Egyed volna az igazi neve, de hogy az Egyed nevet be nem vette soha a magyar gyomor, ma is csak Eged annak a hegynek a neve. Annyira van az Egertől, mint a Szent Gellért hegy kőbányától, de sokkal magasabb és testesebb. Ha annak a hegynek az irányában valami erőskezű ember kilőne az egri várból egy lúttollal szárnyazott nyilat, az a nyíl átrepülne azon a dombon, ahol a török ágyuk egyik falkája török, és abba a völgybe hullana, ahol a tábori gyülevésznép tartózkodik. A kereskedők, a lócsiszárok, a borbélyok, a dervisek, a kuruzslók, a köszörűsök, szőrbet és halve árulók, a kötéltáncosok, a rabszolgakereskedők, zsibárusok, cigányok, s más efféle népé most az a völgy. Onnan járnak nappal a táborba kalmárkodni, csereberélni, hulladékot lesni, népet mulattatni, kuruzsolni, lopni, csalni, szóval élni a katonák közé. Október 2-án, a Szent Mihály napi ostrom után, harmadnapra egy fiatal deli érkezett oda a Tárkányi erdő felől. Lóháton ült. Attila, szűk nadrág, sárga bakancs és teveszőr köpönyeg volt rajta. Turbán helyett a delik szokása szerint a köpönyeg csukjája fötte a fejét. Az öve körül hancsárok. A vállán íj és puzdra. Egy megláncolt lábú magyar fiút hajtott maga előtt. A fiú meg egy ökröt. Ökör és fiú láthatóképpen a deli zsákmánya volt. Azon a tájon szőlő ültetvények vannak. A magyar nem szüretelt az idén, de tele is van a szőlő törökkel. Akármerre néz az ember, turbános vagy prémsapkás törökök bugdácsolnak a szőlők között. Némelyik rákiált a fiatal delire. Hol szedted azt a gyönyörű zsákmányt? De azok éppen akkor hajtják legdühösebben az ökröt, nem felelnek. A deli Éva, a rab Miklós. Őrök nincsenek arra. Vagy ha vannak is, azok is böngésznek a szőlőben. Minek az őr, ha nincs ellenség? Bornemisszáné feltartóztatás nélkül jut a téglaégető völgybe, ahol a szennyes és díszes sátorok összevisszasága, az ebek és cigánypurdék sokasága lármázza őket körül. Aztán a kereskedők áttörnek a népen. Hogy adod a fiút? Én adok érte 50 piasztert. Én adok érte 60 gurust. Én 70-et. Az ökörért adok 20 piasztert. Én 30-at. 40-et. A deli nem áll szóba velük. Dárdájával vigyáz hol az ökörre, hol a rabra. A rab kezében ostor pattog. Lekanyarodnak a szőlőhegyről a téglakemencéhez, ott még tarkább a világképe. A téglákból a cigányság házakat hevenyészett. Tetőhelyet gajjal vagy ponyvával fötte be. A kemencékben is tanyát vert egy néhány cigány család. Sütnek, főznek, heverésznek az őszi napon. A vén diófa áll és él. Alája valami lócsiszár telepedett. Éva csak a dél felé való tizedik lépés nézte. Ott van a lovak állása. Mellette a csiszár négy rúdú sátora. Skírva reá törökbetűvel a Koránból vett idézet. Fakri, fakhiri. Szegénységem, büszkeségem. Mert a török kalmár sohasem a maga nevét írja a boltjára, hanem csak egy-két szót a Koránból. Éva meglátta a követ. Valamikor malomkő volt az. Régen ott fekhetik. Úgy be van süppedve a földbe, hogy csak a fél karéja áll ki. A közepéből magasra nőtt a fű, s rajta moha és kövi rózsa vert tanyát. Éva behajtotta az ökrét és rabját a lovak közé. A dárdáját beleszúrta a malomkő közepébe. A kereskedő hajlongva jött elő. Hogy adod a rabot? Kérdezte a szakállát simogatva. Éva a tarisznyából ásót vett elő. Rászorította a dárdája nyelére. A néma katona nem ritkaság. Ha néma is valaki, és szakálla, bajusza sincs, a török egyszerre megérti, hogy olyanféle Isten teremtése áll előtte, aki, amikor nem deli, az a kenyér keresete, hogy abból él, amilyen nincsen. Hát a görög beszélt. Otusz gurus, 30 piaszter. Éva intett, hogy csak az ökör eladó. A görög megnézte az ökröt elől, hátul, megbecsülte egy emelő mozdulattal a szügyét, s új árat kínált. Jirmi gurus! 20 piaszter! Éva a fejét rázta. A kereskedő 30-35 piasztert ígért. Éva ez alatt leült a kőre, s a lábaszárát fájdalmasan tapogatta. Nyers hús volt odakötve. Át is ütött a leve a kék posztón. Mikor a görög 35 piasztert ígért, Éva jelekkel s dárdaheggyel mutatta, hogy sátor kellene neki, mégpedig azon a helyen. A görög látta, hogy a deli sebesült, halavány és halálosan fáradt. Megértette, hogy a deli át akarja pihenni az ostrom hátra levő részét. 3-4 rongyosnál rongyosabb sátort is hozatott elő a szolgájával. Tessék választani! Éva kiválasztotta a legnagyobbat, amelyik a legfoltosabb volt, s rámutatott az ökörre, hogy elvihető. A kereskedő keveselte érte az ökröt. Éva odaadta a lovát is, de megértette, hogy a sátort felállítottan kívánja átvenni. A kereskedő beleegyezett. 2 szerecsen szolgájával kifeszítette a sátort Éva fölé. No, ez simán csúszott. Az Isten segít bennünket, susogta Éva, mikor Miklóssal a sátor belsejében magára maradt. Már most csak az volt a kérdés, hogyan és mikor emeljék el a követ. Csak rudat kell még valahogy szerezniük, azt beállítják a malomkő lyukába, s felbillentik a követ. Rudat szerezni pedig nem is olyan nehéz, csak a lovak korlát fájából kell egyet elvinniük. Éjjel megcselekszik. Az ágyú szakadatlanul dörgött a dombon túl, és sűrűn pukkogtak körbe a várbeli vékony szakállas ágyuk. A füstbűze is odaverődött néha, a lombok között a várnak egy tornyát is látták. Romlott volt már, mint az egér rágta gyertya, de ők mégis örömmel nézték. Azt a helyet mutatta a torony, ahova eljutnak még ezen az éjszakán. A mindenféle nép ott zsibongott körülöttük, olykor katonák is jelentek meg köztük, többnyire lovat vettek, vagy a kuruzslókat keresték. A cigány talizmánoknak is nagy volt a kelete. Nemigen bíztak bennük, de azért vették. Egy szőrös mellű aszab mellén koszorúként függött a sok talizmán. Éva végigdőlt a köpönyegén. Mit gondol Miklós, nem lehetne-e nekem a fiamat megkeresnem? Ahogy idáig eljutottam, beljebb is eljuthatok. Már megint ezen töpreng a tekintetes asszony? Nem tartóztat fel senki ebben a ruhában. Megkereshetem, megtalálhatom a seregben is. Eléje állok Jumurdzsáknak, és azt mondom neki, itt a gyűrű, add ide a fiamat. Erre ő elveszi a gyűrűt, és nem adja ki a fiút. Ó, istentelen vadállat! Hiszen, ha nem az volna, de ha becsületes volna is, mi lenne, ha a táborban valamelyik tiszt parancsot kiáltana kegyelmednek? Lehetnek olyan csapatok, amelyek közé Delinek nem szabad keverednie. Az ágyuk környéke is bizonnyal olyan tilalmas hely. Mindjárt megösmernék, hogy kegyelmed idegen a táborban. Elfognának, s ha nem fognák is el, Jumurdzsák ki nem ereszteni a markából. Éva sóhajtott. Kibontotta a tarisznyáját, kenyeret és hideg csirkét vett elő, kirakta a malomkőre. Együnk, Miklós! Végre alkonyodott, az ágyudörgés megszűnt, a sötétben csak hamar aludni tért mindenki. Éva egy tekercs gyertyát vett elő a tarisznyából, tüzes taplóval meggyújtották. Éjféltájban Miklós kilopódzott a sátorból, s néhány perc múlva egy karnyi vastag rúddal tért vissza. Beledugták a malomkőbe, elmozdították a követ. A kő alatt nem volt más, csak a nedves, fekete agyagföld, meg egy pár fekete bogár. Éva odatoppantott a lábával a kő helyére. A toppantás kérdés volt a földhöz, üres vagy-e? A föld tompán dobbant. Üres vagyok. Éva tarisznyájából ásót vett elő, rászorította a dárdája nyelére, és ásott. Miklós kézzel kaparta a földet. A második arasznyi mélységben az ásó deszkára koppant. Erős és vastag tölgyfadeszka volt az, de már korhadt. Kiásták, kiemelték. Azon alul már ott tátongott egy emberderéknyi vastagságú, sötét kőlyuk. Valami 10 kis lépcsőn kellett lemenniük, a lyuk ottan kiszélesedett, rakott volt, mint a pince, állva lehetett benne járni. A levegő nehéz volt, az alagút sötét. A falakat itt-ott a salétrom fehér virága foltozta be. A kövek nyírkos hideget leheltek. Miklós ment elől, vitte a gyertyát. Olykor bokáig érő vízben jártak, olykor kőbe akadtak, amely a boltozattól vált el. Olyankor Miklós hátraszólt, vigyázzon, kő van az útban. A föld néhol dobogott a lépéseik alatt, ott bizonyosan másik alagút is van. Micsoda nép építhette, még akkor nem írtak történelmet, mikor a vár épült. Ki tudja, micsoda népfajok éltek már ezen a földön mielőttünk. Miklós ismét visszaszólt, vigyázzunk, hajolni kell. Az út még jó ideig lejtős volt, a boltozat egyre alacsonyodott. Aztán az út emelkedett, de a boltozat nem. Miklós már négy kézláb ment, Éva megállt. Menjen csak előbbre, Miklós, mondotta. Ha az alagút betömődött, vissza kell térnünk az ásóért. Miklós tovább mászott. A gyertyafény egyre keskenyedett, végre eltűnt. Éva magára maradt a sötétségben. Letérdelt és imádkozott. Ó, én Istenem, szegény, bolyongó lelkemnek atya, látsz-e engemet itt, e vakmélységben is? Csak egy pár lépés választ el az én gergelyemtől. Azért adtál össze minket, hogy így szerencsétlen módon legyünk eltépve egymástól. Hozzád fordítom arcomat, remegő szívemet. Istenem, itt az ellenség lába alatt a föld fekete mélységében kérlek, engedj hozzájutnom. A fény ismét megjelent. Csak hamar Miklós is előbukkant. Hason csúszott, aztán meggörnyedve jött elő a sötétségből. Az alagút 20 lépésnyire szűkül, aztán megint tágas 10 lépésen át. Ott az út két felé válik, de mind a kettő be van omolva. Menjen vissza az ásóért, Miklós, ásnunk kell reggelig. De minden órában meg kell jelennie Miklós a sátor előtt, hogy gyanút ne keltsünk. A fiú szótlanul engedelmeskedett. Ha az uramhoz jutok, Miklós, mondotta Éva, meg fogjuk hálálni a maga jóságát. Az uramat Dobó öccseként szereti, beszerzi magát Íródeáknak Dobó mellé. Nem fogadom el, felelte Miklós. A gyermek az én hibámból veszett el, az én segítségemmel kell megkerülnie. Mihelyst megkerül, fogom a vándorbotot, s megyek az iskolába. Szegény Miklós, te! Nem mégy te az iskolába többé soha.